95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Március végéig az államháztartás központi arrendszere 2554 milliárd 100 millió forintos hiánnyal zárt, egy hónap alatt 831 milliárd 200 millió forinttal, ami meghaladja az időarányos teljesítést, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Felhívják a figyelmet arra, hogy ebben a hónapban ismét jelentős kifizetésekre került sor egyes prémium magyar állampapír sorozatoknál, emiatt és a dollár kötvények kamatfizetése miatt többet fordított a kabinet a kamatkiadásokra. Emellett jelentős összegű kifizetése került sor a közüzemi szolgáltatásoknál a rezsivédelmi támogatásokra. Ugyanakkor magasabban teljesültek a központi arrendszer adó- és járulékbevételei, különösen az ÁFA-ból. Magyarország nem elpazarolja, hanem befekteti az uniós forrásokat a jövő versenyképességébe, így az Európai Unió is versenyképesebbé válik. Erről beszélt a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a versenyképességi operatív programok 18. nemzetközi konferenciáján. Navracsics Tibor felidézte, hogy a 2014-20-as pénzügyi időszakban az élvonalban végzett Magyarország az uniós források felhasználásában, és a jelenlegi időszakban sokkal nehezebb körülmények között is a mezőny élvonalába tartozik. Nagyon fájdalmas az, hogy a mai napig még szembesülnünk kell időnként felfüggesztésekkel három operatív program esetében, fogalmazott. Eredményes a védekezés Magyarországon a ragadószáj és körömfájás betegség ellen. Új kitörés nem történt, a vírus sikerült keretek között tartani, hangoztatta az agrárminiszter az állategészségügyi operatív törzsülését követően. Nagy István elmondta, a betegséggel érintett 4 telep közül 2 mentesítése megtörtént, jelenleg zajlanak a fertőtlenítési munkálatok. A másik 2 telepen ma kezdődnek a mentesítési felszámolási folyamatok, amelyek a remények szerint a hétvégére befejeződnek. 749 telepen 60 ezer vérvizsgálatot végeztek, amelyek közül mindegyik negatív volt a száj- és körömfájás betegségre. A tegnapi magyar közlönyben megjelent a kormány döntése a vírus elleni védekezés többlet támogatásáról. Az állam a betegség gyors megfékezésében és felszámolásában érdekelt, ezért a kártételek csökkentése érdekében az élelmiszerlánc felügyeleti szervek számára biztosítani kell a betegség elleni védekezéshez szükséges feltételeket. A pénz biztosítására Orbán Viktor miniszterelnök Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert bízta meg, akinek a 2025. évi központi költségvetésből 307 millió forintot kell átadnia, a korábbi eszközbeszerzési tilalom alól is mentesítik a szaktárcát. Az Európai Bizottság teljes kölcsönös ipari vámmentességet ajánl az Egyesült Államoknak. Ursula von der Leyen bizottsági elnök közölte, az Unió nyitott egy korrekt megállapodásra, de készen áll arra is, hogy nagyon kemény válaszlépéseket tegyen, ha Washington nem hajlandó engedni. A tagállamok kereskedelmi miniszterei tegnap Luxemburgban egyeztettek a lehetséges uniós válaszlépésekről. A bizottság célja, hogy csökkentse a függőséget az Egyesült Államoktól és megerősítse az EU pozícióját Dél-Amerikában és Dél-Kelet-Ázsiában. Az amerikai elnök nem tartja elegendőnek az Európai Unió javaslatát, amely kölcsönös 0%-os vámot ajánl az ipari termékekre, köztük az autókra is. A Politico brüsszeli újságbeszámolója szerint Donald Trump ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, az USA csak akkor függeszti fel az április 2-án bejelentett az EU-t is érintő importvámokat, ha az Unió vállalja, hogy 350 milliárd dollár értékben amerikai energiát vásárol. Megjöttek a friss inflációs adatok. Márciusban a fogyasztói árak átlagosan 4,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Elemzők korábban ennél magasabb 5%-os pénzromlási ütemet valószínűsítettek. Az élelmiszerek ára egy év alatt 7%-kal nőtt, a szolgáltatások 7,5%-kal, a jármű üzemanyagok ára 2,5%-kal mérséklődött, a gyógyszer gyógyáruk 3,1%-kal drágultak. Már csak egy hét van a gépjárműadó befizetésére, ezt április 15-éig kell rendezni, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A sorbanállás elkerülhető vagy automatikus részletfizetés kérhető néhány koppintással a NAV mobil applikációban. Az általános iskolákba idén április 10-11-én lehet beiratkozni, közölt az Oktatási Hivatal az MT-vel. Minden gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, tankötelessé válik. A halasztás kizárólag azok esetében lehetséges, akik számára a hivatal engedélyezte, hogy további egy nevelési évig óvodában maradjanak, vagy akik rendelkeznek a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított szakvéleménnyel. Az óvodai beiratkozás április 20-ától május 20-áig tart. Végül az időjárásról. Holnap előbb derült lesz az ég, majd erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, csapadék azonban nem valószínű, sokfelé ismét felélénkül a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban mínusz 4 és mínusz 3, napközben aztán plusz 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A dráma mindig sistereg. A Képmás címlapján Básti Júli színésznő. A magazinból megtudhatjuk, hogy az öröm mellett milyen párkapcsolati nehézségekkel jár az első gyermek érkezése, és hogyan függ össze a pszichés feszültség a mozgásszervi panaszokkal. Olvashatunk egy tanárnő történetéről, aki a budai elit gimnáziumból a börtönlakókhoz ment tanítani. Mixát valóságos, különös házasságáról, és Amundsenről, a jégvilágok vándoráról. Keresse az áprilisi Képmást az újságárusoknál, vagy kessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Túri Saroltát hallják. Folytatjuk a II. Világháború 80 évvel ezelőtti eseményeinek felidézését. A mai adásban az 1945 tavaszán kezdődő hazánkat érintő belpolitikai folyamatokról beszélgetünk dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docensével. 1944. október 16-án megalakult Szálasi Ferenc kormánya, majd 1944. decemberében Debrecenben létrejön egy másik, az úgynevezett ideiglenes nemzeti kormány. Hogyan alakította át a hazai erőviszonyokat 1945 tavaszára a szovjet csapatok bevonulása?
1944. decemberében, vagy igazából már novemberében valóban ketté szakadt az ország. Ugye beszéltünk legutóbb, hogy szeptember végére már a trianoni határt is átlépik a szovjet csapatok Békés megyében, és kezdetben Szeged lesz a bázisa a német ellenes politikusoknak. 1944. decemberében, karácsonyára Debrecenben alakul meg az ideiglenes nemzetgyűlés és ideiglenes nemzeti kormány. Ez a szövetségeseknek a közös elhatározása volt. Egyetértettek abban a teheráni értekezeten, konferencián, hogy harcok vége felé, addig, amíg szabad választásokat nem tarthatnak, addig ideiglenes kormányokat kell minden úgynevezett felszabadított országban alakítani. Volt ilyen Franciaországban is, volt ilyen Olaszországban is, Németországban nem sikerült ilyet létrehozni, de akár a Balkánfélszigeten is, tehát ahol a szovjet hadsereg is megengedte ideiglenes kormányoknak a létrehozását. Ehhez pedig kellett ideiglenes nemzetgyűlés mindenhol, hogy valami legitimációt, valami tekintélyt kölcsönözzön a kormánynak, mert különben bábkormánynak tekintenik. Ha nagyon szigorúak lennek, akkor mondhatnák azt, hogy gyakorlatilag Magyarország nem volt szuverén állam, nem is lehetett. Egyrészt háború zajlott az ország területén. A nyugati területeken Budapesttől nyugatra, Veszprém, vagy Kőszeg központtal, ezek voltak a szálasi kormánynak a székhelyei rövid ideig. Működött egy német barát kormány, ott is voltak miniszterek, nem csak honvédelmi miniszter, nem volt kereskedelmi, meg igazságügyminiszter, meg belügyminisztere a szálasi kormánynak, és van egy nyilas országgyűlés is. Erről keveset szoktak beszélni, de van egy ilyen csonka országgyűlés szintén a Dunántúlon, működik még néhány hétig. Miközben Kelet-Magyarországon, Debrecen központra kialakul egy másik nemzetgyűlés, egy másik törvényhozógyűlés, az is eléggé csonka, mert az országnak egy kisebb részét képviseli, és kialakul egy másik kormány, egy szovjet barát kormány.
De párhuzamosan működik akkor egy
párhuzamos. Igen, tehát a 44 karácsonyán, meg innentől kezdve 45 április közepéig, vagy március végéig gyakorlatilag két kormánya van Magyarországnak. Az egyik ugye Debrecenben az eléggé fix a helye, a másik viszont folyamatosan ugye hátrál az országból németekkel együtt.
Ideiglenes kormányunk, illetve a nemzetgyűlés, ez több párti.
Így van.
Ekkoriban. Mely pártok alkotják?
Így van, hát érdekes, hogy Miklós Béla tábornok lesz a miniszterelnök, egy magasrangú hortista katonatisztről van szó, aki a dálnoki előnevet viselte. Talán azért is fontosnak tartották szovjetek ezt előírni, hogy lássák még a szovjetek ellen harcoló magyar katonatisztek, hogy nincsen félnivalójuk, és ne féljenek a tisztek sem a szovjet hadseregtől, hiszen ez a tábornok átállt az oldalukra, és azzal jutalmazták meg, hogy megválasztatták miniszterelnöknek. És Miklós Béla 44 decemberétől tulajdonképpen 45 novemberéig tölti be a kormányfő tisztséget. Tehát nem csak a harcok idején, hanem aztán, amikor Budapestre költözik az ideiglenes nemzeti kormány, még akkor is ő a kormánynak a feje. Az egy másik kérdés, hogy politikai tapasztalatai nem voltak, meg rengeteg mindenben a szovjet parancsnokságnak utasításait kellett követni. Egyébként, ami pedig a pártokat illeti, az úgynevezett demokratikus vagy antifasiszta pártok kaptak lehetőséget erre, mint a Nemzeti Paraszt Párt, a Független Kisgazda Párt, a Szociáldemokrata Párt, és természetesen a Kommunista Párt, amely persze azt gondolta, hogy eljött az ő ideje. De ez még nem így történt. Arról is tudunk, hogy amikor a moszkvai kommunisták vonata elindul a Szovjetunióból, akkor Sztálin őket is, és a többi kelet-európai kommunista vezetőt azon indította haza, hogy még évekig eltarthat, vagy évtizedekig eltarthat, amire megszerzik a hatalmat.
Ők mikor indulnak? 44?
Már 44-ben, miközben az itthoni kommunistáknak véget ér a bujkálása. Ők, mint például Rajk László vagy Kádár János, ők már hamarabb elkezdenek szervezkedni, utána érkeznek meg a moszkvaiak, ebből aztán lesz egy kis feszültség éveken keresztül, nem bíznak meg egymással, de végül is el kell fogadniuk, hogy a Rákosi Mátyás vezette moszkvai csoportnak a vezetését. Őket hívják moszkovitáknak.
Egy pár nevet mondjuk.
Akik Moszkvába jönnek, az Gerő Ernő, Rákosi Mátyás, és mondjuk Nagy Imre, vagy Révai József, akinek ugye döntő szerepük lesz, és ők fogják majd ezt a sztálinista diktatúrát kialakítani és működtetni az 1950-es években.
Milyen a támogatottsága ekkor a kommunista pártnak?
Hát minimális. Minimális, nagyobb a szétvágya a pártnak, mint valóságosan lehetne. Az biztos, hogy vannak, akik már úgy gondolják, hogy a jövő mindenképpen az övék lesz, és növekszik lassan a párt tagságának a létszáma. Sokan esetleg mindenfajta előnyökért úgy gondolják, hogy érdemes minél hamarabb belépni a kommunista pártba, mert ez később fontos lehet például a földosztás esetében. Tehát azok a szegény parasztok, akik 1945 nyarán belépnek a falusi pártszervezetekbe, azok előnyt élvezhetnek a földosztásnál is később. Mások pedig azért lépnek be, hogy elkerüljék a felelősségre vonást. A kisnyilasok történetét is lehet, hogy sokan ismerik, mert hogy szintén Rákustól származik az az utasítás, hogy meg kell nekik bocsátani, nekik nem követtek el háborús bűnöket, és fel kell őket venni a pártba. Az egy másik kérdés, hogy aztán 5-10-15-20 év múlva derül majd ki, mint például a zuglói nyilasperben is, 1960-as évek végén, hogy hogyan furakodtak be titokban háborús bűnösök a kommunista pártba. Egyébként ez teljesen jellemző volt a szoveteknek a tevékenységére, ez történik aztán az NDK-nak a területén. Miközben egymást vádolták ugye a nagyhatalmak, hogy az amerikaiak nem szigorúak a náciknak az üldözésével, a háborús bűnösök felkutatásával, sok tudóst és mindenfajta háborús bűnös futni hagytak, a Szovjetunióra ugyanez jellemző volt, hogyha az érdekeik úgy szolgálták, akkor nem számított náluk, hogy ki a háborús bűnös, vagy ki nem háborús bűnös.
Visszakanyarodva még kicsit a politikai pártokhoz, milyen múltja volt a Horthy korszakban ezeknek a pártoknak? Illetve tudjuk, hogy a kommunista pártnak ekkor még nincs nagy támogatottsága. Melyik az a párt, amelyik viszont a legnagyobb népszerűségnek örvendett 1945 tavaszán a magyar lakosság körében?
Hát, hogyha történelmileg nézzük, a szociáldemokrata párt volt a legrégebbi, ezek közül 1890-ig vezethető vissza a múltja, és baloldali, elsősorban a munkások által támogatott párt, annak ellenére, hogy a tanácsköztársaság működtetésében a párt vezetése részt vett, és emiatt ugye ellenszenves volt, hogy gyanús volt sokáig. A Horthy korszakban a Peyer Károly hatására legális, elfogadott és mérsékelt munkáspárt volt nagyon sokáig. A háború alatt radikalizálódik a szociáldemokrata párt, de a szakszervezeteivel, az egyesületeivel egyszerűen foglalkoznia kell a Horthy rendszernek is. És ez talán több mint 100 000 munkást tudott hatást gyakorni. A szakszervezeteken és egyesületeken keresztül. Ha időben nézzük, akkor a kommunista párt lenne a következő, 1918 novemberében jött létre, de ez teljesen szétzilálódott, sőt, maga Kádár János háborút feloszlatja a pártot, ami azt jelentette, hogy itt 44 előtt minimális volt a pártnak a befolyása. Börtönben ültek, vagy bujkáltak, maga Kádár is, meg Rajk is bujkálnak 1944-ben a német megszállás idején. Nem szűnik meg a párt, de gyakorlatilag a romokból kell összekaparni, és újjá alakítani majd éppen Szegeden meg Debrecenben a vidéki szervezeteket. A következő a Független Kisgazdapárt lehetne, ami 1931-ben alakul meg. Kormánypártból lépnek ki olyan parasztpárti politikusok, akik úgy gondolják, hogy a nagy válság idején sokkal hathatósabb segítségre lenne szüksége a paraszti társadalomnak, és ez egy jobb középpárt, az előző két baloldali párttal szemben, egy jobb középpárt, amelyhez hasonlóak vannak Ausztriában, vagy Németországban, vagy Közép-Európában, a gazdagabb és középbirtokos parasztságnak az érdekeit képviseli. És van a negyedik párt, az a Nemzeti Parasztpárt, 1939-es alapítású, ez kimondottan a legszegényebb paraszti réteget akarja felkarolni, a falukutató írók, a szociográfusok kutatásai hatására, egy sokkal radikálisabb földreformot, a parasztság érdekeinek egy hathatósabb képviseletét követelik. Igazából a Kisgazdapárt lesz egy gyűjtőpárt, erre is tudunk példákat mondani, ugye, hogy bizonyos rendszerváltás idején kialakulnak ilyen nagy gyűjtőpártok, ugye, amelyek az előző korszaknak a támogatóit megpróbálják tömöríteni vagy felszívni. Tehát a Kisgazdapárt lesz ilyen 45-ben, amelynek folyamatosan növekszik majd a taglétszáma, ami érdekes, mert ugye a Horthy korszakban igazából klubpártok működtek. Nem voltak ilyen tömegpártok, tízezres, több tízezres vagy százezres létszámmal, ez most lesz igazából jellemző. És egyre hevesebb lesz majd a politikai küzdelem 1945-ben a különböző politikai pártok között.
Látják-e azt ekkor már a politikai pártok vezetői, hogy elkerülhetetlen lesz ez a belpolitikai átrendeződés a szovjet mintára?
Ez is érdekes kérdés, mert sokan azt mondják, hogy óriási volt az optimizmus, és az emberek többségét örömmel töltött el, hogy ez a feudális világ, a nagybirtokok korszaka véget ért. Több száz év után. Tehát a grófi, úri birtokok, vagy akár az egyházi birtokoknak is leáldozott a földosztással, és úgy gondolták, hogy a jövő az csak szebb lehet és jobb lehet. Gazdaságilag, társadalmi, demokratikus lesz a politika, a választójog, mindenkire kiterjedhet, és igazi parlamentális demokrácia jöhet létre, és a tulajdonviszonyok is megváltozhatnak, nem erőszakkal, adott esetben vegyes tulajdonú lehet Magyarország, a magántulajdon mellett állami tulajdonú befektetések is indulhatnak. Tehát volt itt optimizmus is, és az újjáépítés során látszanak ennek az eredményei. Van az első 3 éves terv, ami még nem a kommunista terv gazdálkodás része, egyszerűen csak az a célja, hogy a háború előtti termelést elérje ismét a magyar gazdaság, és a 3 éves tervhez nem kell 3 év, hogy a bányászat, a közlekedés termelése elérje az 1938-as vagy 39-es szintet. Ez azt bizonyítja, hogy volt valami lendület azokban, akik nem menekültek el, vagy éppen nem fogságban voltak. Mondhatjuk, ez naivitás. Az emberek milliói nem tudták azt, hogy mi lesz Magyarországnak a sorsa. Rákosiék tudták, de még maguk kis gazdák sem tudhatták, hiszen arról is sokan írnak, hogy azt gondolták, hogy 1947-ben, vagy néhány év múlva, amikor aláírjuk a végleges békeszerződést a szövetségesekkel, akkor ki fognak vonulni a szövetcsapatok. És akkor tényleg tiszta lappal egy demokratikus állam jöhet létre.
Magyarország államformája 1945 tavaszán.
Hát papíron királyság. Papíron királyság, igen, igen, igen. Ebből aztán komoly problémák voltak. Még Mindszenty József esztergomi hercegprímást is belekeverték ebbe a kérdésbe, mert Mindszenty határozott legitimista volt a Horthy korszakban. Nem zaklatták miatt, de a Habsburgoknak trón örökösödési jogát hirdette és vallotta, és amikor itt összeomlott az állam, akkor Miklós Béla miniszterelnök írt egy levelet, hogy az ország első közjogi méltóságaként, esztergomi érsekként felajánlja szolgálatait a kormánynak. Különösen a szociáldemokraták és kommunisták körében egy kis ellenkezést váltott ki, hogy az esztergomi hercegprímásnak nem lehetnek politikai ambíciói, hanem majd a nemzetgyűlés fog dönteni az államformáról, ami meg a következő évben történik meg. Mindszenty egyébként a visszaemlékezésében azt írja, hogy neki azt tetszett volna legjobban, hogyha valami népszavazást tartanak Magyarország államformájáról. Ő úgy gondolja, hogy a köztársaság kikiáltása 1946-ban nem volt jogos. A köztársaságot 1946 elején kiáltják ki, és akkor születik meg az a bizonyos Kossuth címer, másodszor ugye, ami nincsen rajta a Szent Korona. És néhány évig, 46-tól 49-ig ez a hivatalos állami címer, ami 1849-ben alig néhány hónapig szerepelt a hivatalos okmányokon. Harmadszor pedig 1956-ban jelenik majd meg a forradalomnak a páncélosain és a harcjárművére ráfestve.
És lett majdnem a címerünk.
Így, és 1990-91-ben újra vitákat kavart, hogy kell-e a korona, vagy nem kell. Ami azért érdekes, mert hogy az 1990-ben újjászülető magyar demokrácia, akkor most melyik előző korszak örökösének folytatójának vallja magát? Hát a korona nélküli címer azt vetette fel, hogy ott kéne folytatni, 1948-ban abbahagyta a politikai életet az ország. Ugye a koronás címer pedig az előző évszázadokat is ehhez csatolja hozzá, vagy ezzel együtt szemléli.
Térjünk vissza még arra, hogy milyen rendeletek születnek 1945 tavaszán. Szó volt a földreformról. Ez a 600-as számú rendelete ugye ennek a kormánynak március 17-én. Milyen méretű földterületeket osztanak szét? Kik kapnak?
Mert ez egy földrengésszerű rendelet volt, ami mindenképpen legnagyobb vesztes, azt hiszem, az egyházak voltak, és kimondta a római katolikus egyház volt. Ez már 45 márciusában alapjaiban rendítette meg a katolikus intézményeket. Nem csak az iskolákat, hanem minden szociális intézményt a katolikus egyháznak. Hiszen ugye óriási vagyonnal rendelkezett, nem csak az egri érsekség és a káptalan, hanem a szerzetes rendek is. Hát bizony ilyen 100, 200 és 300 holdas határokat húzott meg ez a nagyon radikális földreform. Háborús bűnösök, nyilasok, vagy esetleg ugye a magyarországi fasiszta svábok, a Volksbund tagok birtokát teljes egészében elkobozták. A 100 holdon felüli úri egyházi birtokokat kisajátítják. Hát most belegondolva egy 30 ezer holdas mondjuk káptalani birtokhoz, de ahhoz képest alig néhány száz hold marad intézményenként. Egy ilyen állami föld alap jön létre, és ebből kell igényelni, kérvényezni a szegény parasztoknak, hogy 5-10-15 holdat kaphassanak. Ezen kívül 200 holdat tarthatnak meg azok a gazdagabb parasztok, akik tényleg mintaszerűen dolgoztak, még 44-ben is, akik még a harcok idején is szántottak és vetettek és művelték a földjüket. Egy kicsikét tehát méltányosan velük szemben, de ott is volt ilyen, hogy a 200 holdon fölött itt elvették, mert nem tudtak a szegények parasztoknak adni be, és ez a gazdagabb parasztok szegények között már akkor ellentétes szült, innentől kezdve ők már biztos, hogy ennek a rendszernek az ellenségé lettek. Ők lesznek az első kulákuk majd természetesen néhány év múlva, akik ugye tiltakoznak attól, hogy elveszik azt a földet, amit az őseik gyűjtöttek össze. A harmadik esetben 300 holdat azok tarthattak meg, akik aktívan részt vettek a németek elleni küzdelemben. Politikai feltételekhez kötötték azt, hogy nekik maradhatott meg a legtöbb földjük adott esetben. Az meg a másik dolog, hogy alakultak ki ezek a nagyon brutális birtokhatárok. Van egy elképzelés, hogy olyan sokáig halogatták évtizeden keresztül ezt a földreformot, hogy ez egy nagyon drasztikus és nagyon erőszakos kisajátítás lett.
A feszültség volt már a társadalomban.
Így van, tehát már nem 50 éve, hanem már 80 vagy nem tudom hány éve benne volt a társadalom életében, hogy szükség van földreformára. Dualizmus korában az égető kérdés volt. 1918-19-ben a őszörözses forradalom idején, végül amikor nagy nehezen 19. február közepére megszületett egy törvény, 500 holdban húzták meg a határt. Az se sokkal több, de az kicsikét elméletlenesebbnek tűnik. Hát utána persze ugye a Horthy korszakban a földreform az minimális volt, ezt tudjuk, meg hogy a nagybirtokok továbbra is ugye megtartották vezető meg uralkodó szerepüket, úgyhogy ez tényleg egy nagyon radikális lépés volt. Ez az egyik olyan intézkedés, amit ilyen forradalminak tekintenek a kommunista történetírásban később.
Mi történik Horthy korszak politikai haszonélvezőivel? Van-e bármilyen kísérlet visszarendezésre?
A településeken nemzeti bizottságok alakulnak, itt már a Budapest kapcsán említettem a múlt adásban. Nemzeti bizottságok jönnek létre, szintén szovjet parancsa, ami azt jelenti, hogy ezekben a bizottságokban a úgynevezett demokratikus pártoknak képviseltetni kell. Akkor is meg kell alapítani a parasztpártot, meg a kisgazdapártot egy település, ha addig nem volt. Tehát kötelező létrehozni ezt a négy pártot minden egyes településen, és onnan kell egy-egy szemét a községi, vagy járási, vagy megyei, vagy városi nemzeti bizottságba küldeni. Na, ezek a nemzeti bizottságok hozzák létre az igazoló bizottságokat, akik köztisztviselőket beidézik, behívják, akik úgy nem menekültek el, kihallgatják őket, hogy mit csináltak az elmúlt években. Hát a Nyilas párt tagja volt, előbb-utóbb kiderült, még ha le is tagadta, akkor egy másfajta számon kérdés következett. Elszámoltatják a köztisztviselőket, a falusi edzőket, a szolgabírókat, a városi, megyei tisztviselőket, be kell számolni, majdnem napról napra, hogy különösen a háború idején, mondjuk a német megszállás után, azok a legkritikusabb hónapok, mit csináltak, hogyan nyilatkoztak, miben vettek részt, milyen tisztséget viseltek, miért nem mondtak le? Mert az is egy ellenállás lett volna a németekkel szemben, de aki még ugye Nyilas hatalomátvétel után is hivatalban maradt, az még gyanúsabb lett. Azt már majdnem fanatikus fasisztának tartják. Ezek a köztisztviselők, és akkor beszéltünk a pedagógusokról is. Ott is van ilyen tisztogatás, ha úgy tetszik. Hát ez az ABC lista, amit ugye később szintén használunk. Három lista különböző státuszt jelentett. Volt, aki maradhatott a régi tisztségében, mert semmi olyan nem derült ki róla kompromittáló, mi miatt el kéne bocsátani. A B lista volt azoknak a névsora, akiket ideiglenesen elbocsátottak. Tehát benne volt az, hogy gyakorlatilag fizetés nélküli szabadságra küldik valamennyi hónapra, ők a B-listások, a C meg az, akinek esélye sem volt, hogy azt végleg elbocsátják. Hát voltak olyan testületek, amelyek teljesen feloszlottak. Például a Magyar Király Csendőrség. Csendőrséget kollektíve háborús bűnösnek minősítik, nem csak a munkássággal szembeni sortüzekért, meg brutális fellépésért, meg kihallgatások miatt, hanem a zsidóság deportálása miatt is. Nem bajlódnak azzal, hogy megvizsgálják, hogy egy csendőrök, csendőrtisztek hogyan segítették, vagy hogyan kínozták a zsidókat a deportálás idején, hogy egyszerűen mindenkit elbocsátanak, mindenfajta illetmény, nyugdíj nélkül, és a családjukkal együtt földön futóvá válnak. Katonatisztekkel már kicsikét más a helyzet, ugye elvileg szükség lenne egy új hadsereg megszervezésére, és találnak olyan tiszteket, több százat, akik elég alacsony rangúak ahhoz, hogy semmilyen komoly szovjetellenes tevékenységben nem vettek részt, és elkezdődik egy újfajta honvédségnek a megalapítása, minimálisan. Hát a szovjetek oldalán nem sikerült jelentősebb katonai erőt kiállítani. Volt egy budai önkéntes ezred, tudunk arról a tragédiáról, hogy itt Budapest ostroma idején az utolsó napokban harcoltak magyarok a szovjetek oldalán is már, meg még harcoltak magyarok a németek oldalán is ugye a kitörés idején. És aztán a háború utolsó hónapjaiban még sikerült felállítani egy-két olyan magyar alakulatot, amely vasútépítést folytatott a szovjet hadsereg oldalán. És ebből lesz majd aztán egy újfajta hadsereg, amire úgy gondolják, hogy egészen más a szemlélet, más a helyzete, mint a korabeli Magyar Király Honvédségnek. 45-től 48-ig van egy ilyen érdekes demokratikus honvédség.
Beszéltünk itt a katonatisztekről. Mi a helyzet a művészvilágban?
Ott is hasonló, hogy vannak legendás színészek, Páger Antal, vagy Szelecki Zita, mások, akik még esetleg 1944-ben felléptek, vagy szerepeltek a német megszállás idején, vagy még a nyilas korszakban is, és szerepet vállaltak budapesti színházban, vagy filmekben, nekik el kell menekülniük. Tehát itt is van tisztogatás, itt is van igazolás, a színházak igazgatóit kérdőre vonják, a színészeket. Hát Major Tamásnak ekkor kezd fölfele ívelni a csillaga. A Nemzeti Színháznak ő lesz 1945. február 16-án már az igazgatója.
Gobbi Hilda.
Vele együtt. Tehát ők ugye 1945-ben olyan hírük volt, hogy ők az illegális kommunista mozgalomnak ilyen nagyon fontos személyi voltak, színjátszó köröket, meg ilyen kulturális programokat szerveztek, és ezért azzal jutalmazzák meg őket, hogy aztán ilyen vezetőbeosztásba kerülnek. Az írókat is előveszik, van, akit félreállítanak, már Németh László is gyanús lesz, de hát ezért menekül Nyírő József, Vas Albert külföldre, mert tudják, hogy itt azért szembe kell nézniük a számonkéréssel, meg olyan műveket írnak, amely vitathatóak voltak, de akik itt maradnak, sokan azokkal is börtönbe kerülnek. Például Dövényi Nagy Lajos, szihalmi származású, Egerben tanult újságíró, aki 1944-ben nagyon vad zsidó gyűlölő műveket írt, és még halálra is ítélik író létére. Veres Péter, meg egy-két másik ismerőse az, aki valamilyen módon kegyelmet eszközöl ki számára. Tehát más művészek között is beszéltünk, akár a zenészekről, komoly zenészekről, akár képzőművészek esetében is. Volt, aki elmenekült, okkal vagy ok nélkül, volt, aki maradt, okkal vagy ok nélkül. Karádi Kataniról is beszéltünk, ugye, aki azt gondolta, hogy neki nincsen semmi félnivalója, aztán letartóztatják, megrágalmazzák, tönkreteszik, és el kell menekülnie. Mert hogy 44-ben a zsidókat és baloldaliakat bújtatott, 45 után meg azokat próbál segíteni, akiket a szovjetek és a kommunisták üldöznek. Itt akár szegény Raoul Wallenbergnek is valami hasonló tragédiája volt, ugye nem csak a zsidók mentésében jeleskedett, hanem próbált a szovjetekkel is tárgyalni később, és a szovjetek fogságában hunyt el. Tehát a tudós művész világ esetében is ilyen átvilágítás kezdődik. Az egy másik kérdés, hogy sokszor, még egyszer mondom, nagyon szubjektívek az indokok, az ítélet, a rágalmazás, a pletykák tönketesznek karriereket, vagy éppen induló életpályákat a művészek és tudósok körében is.
Idegenben Szívemben keserűbb a sírás, idegenben másképp fúj a szél. Nincsen annál fájdalmas a fújtó érzés, ha az ember messze földön él. Néha felsír benned a mi emlék, szívedben egy magyar nóta szól. Hol van az a poros kicsi görbe utca, ahol a boldog gyermekkorod volt? Nincsen, ami csillapítja, hoz a vágyó lelked szomját. Duruzsol egy hang belül, és csábítón azt mondja, honvágy, honvágy. Idegenben keserűbb a sírás, idegenben másképp fúj a szél. Nem tudsz menekülni már a kínzó sorstól, hiába így felejteni, mindig haza gondolsz, s volt be azt, hogy nagyon árván élsz. Hiába való az útra való, elfogy egyszer az a jó ennivaló, soha nem fogy el, soha nem megy el, lelked bűl a fájdalom, ha rá emlékezel.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában az 1945 tavaszán kezdődő hazánkat érintő belpolitikai folyamatokról beszélgettünk dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docensével. Jövő heti témánk Berlin 1945. április 16-án kezdődött ostroma lesz, ha tehetik, tartsanak akkor is velünk. További jó rádiózást kíván a szerkesztő Túri Sarolta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban vendégünk lesz Juga Péter, a Boldog Kisfalut Fest főszervezője. A kezdetekről, programokról, különleges helyszínről is beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes! Juga Péterrel, a Boldog Kisfalut Fest főszervezőjével beszélgetek, szeretettel köszöntelek, szervusz!
Köszönöm szépen a lehetőséget, köszöntöm én is a kedves hallgatókat!
Hányadik alkalommal szervezitek meg idén a fesztivált?
Idén már negyedszer leszünk, ez objektíve lehet, hogy egy kis szám, de nekünk nagyon nagy dolog, hogy idáig eljutottunk. 21-ben indultunk, egy év kimaradt 23-ban, ugye nem tudtuk összehozni a dolgokat, de ez nem vetette vissza a lelkesedésünket, hanem annál nagyobb erővel és motivációval láttunk neki a tavalyi fesztiválnak, és hál' Istennek ez a rendület és ez az energia, ez idén is tart még. Úgyhogy reméljük, hogy a 10. évfordulót is meg ünnepelhetjük még majd minimum.
Nagyon neves előadókat hívtok, és nagyon színes programokkal készültök, ezekről fogunk most beszélgetni. Mi is a koncepció, tehát mi volt a kezdetekkor az ötlet, vagy miért is hoztátok létre ezt a fesztivált?
Erre mindig ugyanazt, hogy hasonlóképpen szoktam válaszolni. Szerettünk volna így a saját szájunk íze szerint, a saját elképzeléseink alapján létrehozni egy rendezvényt. Viszonylag sokfelé jártunk fesztiválokra, rendezvényekre, és mindig gyűjtöttük össze az észrevételeket, szempontokat már így magunkban, és addig-addig beszélgettünk, és kerestük rá a lehetőséget, hogy hogyan lehetne egy rendezvényt tető alá hozni. Még eljutottunk oda, hogy a Boldog Kisfalut Fest 21-ben elindult. Összességében véve program szempontból meg az volt a cél, hogy egy több lábon álló rendezvényt tudjunk elindítani. Nyilván ezt nem lehet elsőre a nullából, hogy akkor most mindegy, akkor a fesztivált csinálok, hogy 10 percig nézem, hogy mik a programok, hanem a zenével indultunk el. Nyilván minden fesztiválnak alapja a zene, a zenei program kínálat, és ezt bővítettük az elmúlt években színházzal. Például az irodalom már ott volt az elején is, de annak a program kínálatát is bővítettük, illetve tavaly óta van az Art Control nevű kiállítás sorozatunk, ami pedig egy képzőművészeti része a fesztiválnak. És nyilván ott van a gasztronómia, meg a bor, ugye ez a tokajai borvidéken vagyunk, tehát ez furcsa is lenne, ha nem kapna különös figyelmet vagy hangsúlyt a rendezvényen, úgyhogy ebben látjuk egyrészt a fesztiválnak az egyediségét és az erejét, hogy egy viszonylag széles skálán tudjuk felvonultatni a programokat, a másik pedig a családias méret, ezt kihagytam az első két mondatomból, de ez is rendkívül fontos, tehát azt szerettük volna, hogy mindezek a programok és a fesztivál úgy valósuljon meg, hogy ez egy élhető, befogadható méret és lépték legyen, és szerintem ez nagyon fontos, és sokan szeretik is emiatt ezt a rendezvényt.
Beszéljünk a helyszínekről. Mi alapján választottatok helyszíneket?
Hát ez adta magát, mert hogy nekünk immár 12 éve működik Bodrog Kisfaludon a Kisfalucska udvarház és bisztró. Ez a családi vállalkozásunk, ami egy szállása, és ahogy a neve tartalmazza, egy bisztró. Habár klasszikus értelemben véve à la carte módon sosem voltunk még nyitva, mert pont belenyitottunk a Covid-ba 2020-ba, tehát igazából ilyen bejelentkezéses alapon működünk, de ez úgy nagyjából egy működőképes verziónak tűnik így egyelőre. És hát ez a fő helyszíne a fesztiválnak, innen indul ki, és a Petőfi utca, ahol található a mi vállalkozásunk, még rajtunk kívül három udvar adja a programok helyszínét, ez egy körülbelül 100 méteres utca szakasz, ami le van ilyenkor zárva, és ebben a négy udvarban zajlanak a programok. A nagy színpad a Kisfalucska udvarán van, nem csak azért, mert főszervező, hanem mert a legnagyobb udvarral rendelkezik, ahol erre lehetőség van, hogy felállítsuk, és ami még érdekes, az intimitását adhatja ennek a rendezvénynek, hogy ezek ugye magánudvarok, tehát nem professzionális rendezvényhelyszínek, hanem olyan udvarok, ahol ott vannak a virágágyások, a kis bokrok, a diófa alatt a kis asztal, a hókerdivel, ahol az ember kiül egy fröccsel. Úgyhogy a fesztivál alkalmával ezekbe az udvarokba engedik be a tulajdonosok a fesztiválozókat, és ez biztos, hogy egy olyan élmény, ami más, illetve előtt attól, hogyha kimegyek egy focipályára egy koncertet megnézni. Nyilván nem mi vagyunk az egyetlen fesztivál, ahol ilyen környezetben zajlik a rendezvény, de azért nem tucatjával találhatóak meg.
A fesztivál neve is egy szójáték, ugye?
Igen. Erről azt hiszem, hogy egy-két hete kitettünk egy posztot is, mert hogy játékos, meg ötletes, ugyanakkor nem feltétlenül a legegyszerűbb a környéken nem ismerős emberek számára, mert hogy ugye Borsodaba Új-Zemplén megyében vagyunk, Bodrog Kisfaludon, ahol a Kisfalucska udvarház és bisztró szervezi a Boldog Kisfalut Festet, tehát hogy ez adott már okot különböző elszólásokra, vagy félre értelmezésekre. Nekünk vannak kedvenceink, az én személyes kedvencem a Borsod Kisfalucska Fesztivál, de ezeket szeretjük, jól lehet rajtuk szórakozni, de voltunk már Kisfaludi Bodrog Fesztivál is, tehát itt a kombinációk száma az viszonylag nagy.
Beszéljünk a programokról, nagyon színes a választék, akár kezdjük a koncertekkel. Kiket hívtatok?
Minden évben igyekeztünk úgy összerakni a programot, és eddig sikerült is, hogy külföldi fellépőink is legyenek. Ez egyrészt azért van így, mert én ebben látom az egyik lehetőséget abban, illetve ahhoz, hogy egy picit más tudjunk mutatni, mint az egyéb fesztiválok, nem csak környékbeli rendezvények, hanem akár országos szinten is, és mostanra jutottunk el odáig, hogy a külföldi zenekarok, akiket hívunk, azért nemzetközi szinten is jegyzett és elismert fellépők. Az amerikai csapat, akik jönnek hozzánk, egy európai turnéjuk van most, illetve indult most nemrég, ők a Last International, ők a Guns N' Rosesnek voltak az előzenekara, valamint a Kissnek is nyitottak Veronában, illetve turnéztak a Deep Purple-el, valamint egy színpadon álltak Robert Plant-tel, Tom Morello-val, vagy Lenny Kravitz-szal is, tehát hogy ha bár magának a zenekarnak a neve, feltételezem, hogy nem sok embernek ismerős, de elég megnézni egy-két koncertfelvételüket, vagy belehallgatni a zenéjükbe, amit játszanak. Hihetetlen jó, amit csinálnak az énekesnőjüknek, a Delila Páznak olyan hangja van, ami magában is egyedülálló, tehát nem csak maga a zenekari színpadi jelenlét és koncertélmény, hanem még így egyesével azok a részletek, amik összeadnak egy ilyen produkciót önmagukban véve is különlegesek, úgyhogy mi nagyon várjuk őket, nyilván nekünk ez abban a szempontból is más, hogy konkrétan a kertünkben lesz egy ilyen produkció, tehát mi ezen a szemvegen keresztül nézve egy még nagyobb plusz, de én azt gondolom, hogy a fesztivál közönségnek érte bárki számára egy olyan élmény, ami már csak ezért is érdemes lehet eljönni, de közel sem csak ezért érdemes. A másik külföldi fellépünk pedig egy német zenekar, ők az Al-Jawala. Ez az arab név, azt jelenti, hogy az utazók. Ez többek között igaz arra a zenei világra is, amit képviselnek. Tehát megtalálható benne ez a brass típusú zene, ami a fúvós hangszereken alapul, de ott vannak a balkáni és közel-keleti dallamok is, és ez vegyítve van egy ilyen nagyon feszes, lüktető, hip-hopos tematikával. Tehát egy olyan zene ez, ami megmozgatja az embert, és ők nem véletlenül a Bohemian Betyárszal vannak párba állítva, tehát a pénteki napunkon 4-én lesz az Al-Jawala és a Bohemian Betyársz. Szombaton lesz a The Last International, az amerikaiak, és ha úgy tetszik, az ő párjuk lesz Szűcs Krisztián a Crazy Stars 25 turnéval. Ez egy féletmű koncert, ami a Krisztiánnak az eddigi pályafutását öleli fel, ugye ő rengeteg formációban játszott, a legismertebb ezek közül azt hiszem, hogy a Heaven Street 7 mindenki számára, ugyanakkor énekel a Budapest bárban is, és még számos egyéb formációban, akár a Neo vagy a The Twist nevű formáció, ezekből a dalokból mind hallhatunk majd a koncerten, de a gerincét nyilván a Heaven Streetnek a számai adják, és itt még azt mindenképpen hozzátenném, hogy cél az is a külföldi fellépők mellett, hogy olyan hazai produkciókat hozzunk el a fesztiválra, ami egy limitált számú történet. Tehát Krisztiánék most ebből csinálnak egy turnét idén, mert idén van a Krisztiánsznak az évfordulója, a 25. és ez a produkció jövőre már nem lesz. Tehát ez egy ilyen limitált dolog, és talán ez is hozzá tud tenni a fesztiválhoz olyan értelemben, hogy ez egy egyszeri és megismételhetetlen dolog.
Liget színpad idén is lesz, tehát aki?
Igen.
Azt hol kell elképzelni?
A Liget színpad az a Kisfaucska Udvarház és Bisztró udvarán van szintén, ahogy a nagy színpad is. Igazából ez így két diófa és egy magyaróbokornak hát részben árnyékában, részben nem, mert hogy itt a nyári időben nehéz olyan helyet találni, ahol mindig árnyék van, de a lényeg az, hogy innen kapta a nevét a színpad, és itt igazából kisebb tónnyomórészt akusztikus produkciókat hallhat majd, láthat majd a közönség. Idén ezeket a formációkat, illetve ezeknek a formációknak a számát picit növeltük. Jön majd hozzánk Bércesi Robi a szóló produkciójával, Beg Zoli is lesz a Gyereknek Bátor szerzői esttel, illetve Kollár Klemenc Laci is jön, ő egy irodalmi zenés estel jön, a Anyám tenyere címre hallgat, ő viszont már a színháztérben lesz, ahol a színházi produkcióink is láthatóak lesznek majd. Zenekari formációk is megfordulnak majd a Ligetben, de ennek a térnek a méretéhez alkalmazkodva, tehát, hogy senkinek a haját nem fogja levinni a hangerő.
Most zenélünk egy kicsit, a fesztiválon is találkozhatnak hallgatóink is a Bohemian Betyárzzal, most ők zenélnek itt.
Szaladj velem inkább, a mezőn mezit lát, mindenki mit mond. Szaladj velem inkább, köszönt a horizont. Bármere mész, én tudom, hol vagy, kárpúja szél, én tudom, hol vagy, szárnyal kergető madár vagy. Bármere mész, én megtalállak, bármere mész, én tudom, hol vagy, kárpúja szél, én tudom, hol vagy.
folytatjuk beszélgetésünket Juga Péterrel, a Boldog Kisfalut Fest főszervezőjével. Tavaly Kispál Andrásék is ott voltak a fesztiválon, mesélj egy kicsit.
Igen, hát ez is egy olyan dolog volt, ami, ha nem is hirtelen jött, de egy hihetetlen jó és kellemes meglepetés volt számunkra, hogy a Kispál és a Borz játszik nálunk. Ez is szintén, ahogy a idén szűcsék, egy limitált turné sorozat volt, és igazából fesztiválon, ugye fesztiválokon csak kettő játszottak összesen, és mi lehettünk ebből az egyik.
Ezt hogy értétek el?
Ez egyrészt megtisztelő, másrészt pedig hihetetlen nagy öröm számunkra. Hát a kapcsolatunk az akkor kezdődött így egymáson, amikor a Kis Csillag játszott nálunk 2022-ben. Andrásék megszerették a helyszínt, most már mindkét András szereti a helyszínt, és hát tartottuk a kapcsolatot, igyekeztünk más rendezvényeken is megpróbálni együttműködni, és hát amikor felmerült ez a kérdés, akkor igazából talán mondhatom, hogy a zenekar részéről volt elsősorban, vagy jött elsőként az elhatározás, hogy hát ha lehet, akkor ide menjünk, mert ez jó hely, és igazából nekem ettől nagyobb dicséret nem is kell, tehát ha ők azt mondják, hogy ide szívesen jönnek, és ez nekik egy olyan élmény, és utólag is ide jutottunk, hogy egy jó élmény volt, akkor igazából ezért csináljuk a fesztivált, és nyilván, hogy ne csak ilyen irányba vigyem el, a közönség visszajelzései is hasonlóak, és ez a kettő együtt tölti fel igazából a mi energiatartalékainkat, és adja a motivációt ahhoz, hogy évről évre nekifussunk ennek a dolognak.
Említetted a beszélgetésünk elején, hogy fontos a családias légkör, és nem akartok igaz meg a fesztivált készíteni, de mégis mi van, ha kinövitek a helyszíneket? Nem félsz ettől, hogy azért a népszerűség és az fellépők, és hány ember fér el egyáltalán?
Hát igazából ez érdekes kérdés. Mi ezt úgy lőjük be nagyjából, hogy a színpad, nagy színpad előtt hát körülbelül 1500 ember, aki kényelmesen elfér. Pontosan itt van a dolognak a lényege, amit te is mondasz, hogy ha ezeket a számokat elkezdjük felfelé tornászni, akkor zsúfoltság lesz, és más lesz a dolog. Ugyanakkor persze magam ellen sem akarok beszélni, mert ugye nyilván a fesztivál szervezőnek mi a lényeg, hogy minél több jegyet eladjon. De ahogy mondtam az előbb, ezettől komplexebb kérdéskör, és ha már a terveknél járunk, egyenőre nem fordult az meg a fejünkben, hogy itt a fesztivál területet növeljünk jelentős mértékben. Mi igazából hosszú távon szeretnénk megtartani ezt a méretet és léptéket, aztán meglátjuk, hogy ez milyen mértékben válik lehetségessé, mind gazdasági, mind egyéb más szempontokból.
Hány ember segíti a munkádat egy ilyen fesztivált összehozni? Hatalmas munka, hányan vagytok?
Hát igazából a stáb az viszonylag kicsi, tehát igazából az állandó stáb az hát 4-5 fő csak. Tehát mi nem tudunk egyelőre úgy működni, mint egy nagyobb fesztiválnak a stábja, nem csak létszámban, hanem itt azt is értem ez alatt, hogy ahhoz, hogy itt egész évben folyamatosan állandó munka tudjon lenni, ahhoz nyilván biztosan kell tudnunk, hogy minden évben meg tudjuk rendezni a fesztivált. Azt gondolom, hogy most már el tudunk jutni arra a szintre, hogy ez biztosra tud válni, de hogy ne kanyarodjak el teljesen a kérdéstől, illetve az én adott vagy folyamatosan adódó válaszomtól. Nem egyszerű a dolog, tehát mivel kevesen vagyunk, így mindannyian le vagyunk terhelve, pláne, hogy más rendezvényeken is ott vagyunk, illetve tervezgetünk és szervezünk, de egyelőre meg vagyunk is, bírjuk az iramot. Nyilván a megvalósításnál ez a létszám, ez vendéglátás menedzselése nélkül olyan 20-30 fő, azzal együtt meg 70, tehát hogy nyilván más mutat a helyszín, illetve ha ott kezdem el összeszámolni, hogy hányan is veszünk ebben részt.
Időpontválasztás, miért július eleje?
Hát igazából június, tehát 6. hó utolsó hétvégére terveztük az elején a fesztivált, viszont itt több szempont is felmerült, ami miatt ez kevésbé hatékony, vagy kevésbé jó. Ennek pedig az egyik oka az volt, hogy a Fishing on Orfűvel egy időben voltunk, és mivel viszonylag hasonló az az alternatív zenei világ, amit mi elképzelünk a fesztiváljainkra, így a fellépőkben hát átfedések voltak, és azért a Pécs-Bodrog kisfalu távolság az nem egy legkellemesebb, főleg, hogyha egyszerre kell megtenni, és gyorsan, hogy odaérjen az ember a fellépésére. Így egy héttel előrébb csúsztattuk július első hétvégére, tehát most már erre lehet számítani a következő években, tehát 7. hó, és ha már a idei fesztivál, a dátumunk az július 3 és 6-a, tehát csütörtök és vasárnap között lesz majd a fesztivál. Igazából az idővel eddig sem volt, az időjárással eddig sem volt problémák, ami a meleget illeti. Reméljük, hogy a szaharai időjárásból idén kevesebb jut nekünk a tavalyihoz képest, de hát nyilván inkább ez, mint hogy ránk szakadjon az ég.
Egy kis kulisszatitkot árulj el még így a beszélgetésünk végén. A fesztivál szervezésnek mi a legnehezebb része? Mi a legnagyobb kihívás?
Hát igazából nehéz olyat kiemelni belőle, ami nem az. Talán az a része a legembertróbálóbb, hogy az ember a fesztiválnak a teljes működését átlássa és összefogja. Nyilván én még viszonylag fiatal vagyok ebben a történetben, hát negyedszer vagyunk, meg tehát nincs még olyan mértékű tapasztalat, mint egy-egy nagy fesztiválnak a stábjában, de szerintem ebben ők is meg tudnak erősíteni, hogy a dolgoknak a szimultán történő menedzselése, átlátása, összehasonlítása és a döntések időben történő meghozása. Tehát itt annyi mindenre kell figyelni, annyi mindent kell látni egyszerre, hogyha egy-egy építőelem kimarad, kiesik, vagy figyelmen kívül hagyjuk, akkor az, ha nem is borítja fel rögtön az egész építményt, de komoly problémákat tud okozni. Tehát igazából a folyamatos figyelem és a jelenlét az, amire itt szükség van, és ez alatt azt is értem, hogy ha valamit vasárnap kell megcsinálni, akkor azt vasárnap kell megcsinálni, és a teljes stáb így működik. Nyilván nem az az elvárás, hogy a vasárnapi ebéd közben csináljunk meg mindent, nyilván nem erről van szó, de hogy ez tipikusan nem az, ami egy 8 órás állás, hogy akkor reggel bementem és délután befejezem, hanem ez inkább ilyen projekt alapú munkavégzésnek nevezném, de hát sokszor inkább a kiszámíthatatlanság jellemzi. A hasonló lehet egy picit, ha bár itt aztán végképp nincs tapasztalatom, mint egy-egy nagy játékfilmnek a készítése. Tehát annyi szereplő van, és annyi összetevőből áll az egész, hogy folyamatosan kompromisszumokat kell kötni, alkalmazkodni kell, és hát ezt egyrészt bírni kell célnával, másrészt meg az embernek mindig meg kell találni, vagy vissza kell találnia ahhoz a motivációhoz, meg energiatartalékhoz, amiből táplálkozik az ő akarata, hogy ezt akkor csináljuk, de miért csináljuk.
Gondolom minden korosztályt vártok, mégis melyik a célközönség, melyik korosztályban van a célközönség?
Igazából úgy van, ahogy mondod, hogy igyekszünk minél szélesebbre nyitni ezt az ollót, és igazából tényleg minden korosztályt várunk, és szeretnénk, hogyha minél többen jönnének hozzánk. Ami változás az első két fesztiválhoz képest, hogy kifejezetten gyerekprogramokkal már nem készülünk, ez egy koncepcionális döntés volt. Igazából mi is nehezen engedtük el, de ezt a döntést meg kellett hoznunk, de ezen kívül tényleg a fiataloktól a középkorúakon át az idősebbekig mindenkit várunk, azt gondolom, hogy mindenki megtalálhatja a saját maga számára kedves programokat a fesztiválon.
Mondjunk elérhetőségeket.
A fesztivált a boldogkisfalutfest.hu oldalon találhatják meg, illetve a programokat és egyéb infókat ott lehet begyűjteni, valamint fent vagyunk Facebookon, Instán, TikTokon. Ott folyamatosan tesszük közzé a tartalmakat, nyilván a honlapot is ennek megfelelően aktualizáljuk. Ha valakinek pedig kérdése van felénk, ezt mindig el szoktam mondani, illetve ki is szoktuk írni, akkor vagy Messengeren, vagy a fesztiválkukac.kisfalucska.hu-ra írjon nekünk. Ugye, amivel kapcsolatban érdekes szokott lenni ez az egyeztetés, az a szállás, ugyanis a szállásból nincs olyan sok a környéken, de mi igyekszünk ezt megoldani például úgy, hogy sátorhelyeket kínálunk a falu központjában, az öreg tölgynél. Ezt nagyon szokták szeretni az emberek, úgyhogy mindenben állunk rendelkezést, és reméljük, hogy minél többekkel, akár a hallgatók közül is találkozunk majd Bodrog Kisfaludon.
Juga Péter, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és akkor sikeres szervezést és fesztivált kívánok nektek.
Köszönjük szépen, én is köszönöm a lehetőséget.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Juga Péterrel, a Boldog Kisfalut Fest főszervezőjével beszélgettem. Búcsúzom és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!